Jó napot kívánok! Nem mindennapi adományt, egy régészeti lelőhelyet és potenciális régészeti parkot kapott a Magyar Nemzeti Múzeum. Az adományozó egy régész, Racki Pál professzor, aki 25 évvel ezelőtt megvette a földterületet, hogy megmentse a tudomány számára.
Rá voltam kényszerítve a rendszerváltás idején, már mi dolgoztunk ott, amikor ugye az egészet privatizálták, és akkor én ezt a központi részt, tehát azért, hogy a kutatást tudjam folytatni, kénytelen voltam megvenni. És ezért aztán most ugye kellő öregséggel, elmúltam 70 éves, én úgy gondoltam, most a jövőjéről kell gondoskodni, hát így került a Nemzeti Múzeumba. A lelőhely 75,6 hektár, és ebből föltártunk úgy körülbelül 35 ezer négyzetmétert, tehát 3,5 hektárt. Tehát még mindig pici ahhoz képest, de a magyarországi régészet léptékével mérve ez egy fantasztikus reprezentatív képet ad erről a világról.
A műsor első felében Virágos Gábortól, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesétől hallhatnak arról is, hogy miért jók a régészeti parkok, egyáltalán milyen a jó régészeti park.
Azt gondolom, hogy maga például a vértesszőlősi helyszín, amelyik ugye egy paleolit korszakot bemutató helyszín, annak ellenére, hogy rettenetesen módon régi, hiszen mintegy 60 éves már, ennek ellenére a mai napig megkapó egyáltalán a helyszínt bejárni és megismerni azt az irdatlan időtávot, amiről ott szó van. De ugyanígy mondhatnám, hogy mondjuk egy balácapusztai római villánál is sokkal egyszerűbb és könnyebb elképzelni azt, hogy mekkora volt egy ilyen villa, hogy nézett ki, milyen épületelemei voltak, mint hogyha csak egy múzeumban magát az egyes részeit vitrínbe látjuk viszont, és nem csak a Nemzeti Múzeum helyszíneire gondolok, hanem mondjuk ugyanilyennek lehet tekinteni Tácz Gorziumot Fehérvár mellett, az Akvinkumi Parkot.
Ezután Visegrádon járunk majd, ahol a Várkapitányság ZRT megbízásából a Mátyás Király Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet együttműködésében folytatott kutatássorozat keretében most egy palota együttes maradványai kerültek elő. Erről beszélgetünk Buzás Gergellyel.
Tulajdonképpen ez az egyetlen olyan épületünk, ahol nem csak ugye az anzsukor, de éppen a korai anzsukor, éppen az első Károly korának, tehát Visegrád születésének és a visegrádi palota születésének a kora bemutatható. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos célunk, hiszen egyrészt ugye idén van a 700. évfordulója a városalapításnak, másrészt ennek a Visegrád 700 programnak, aminek ugye most a megelőző próba feltárásait végezzük, ennek ugye a célja az 1335-ös királytalálkozó 700. évforduló, éppen az anzsukori király székhelynek való emlékállítás, és hát 1335-ben ez az épület biztos állt, viszont a palota többi épületnek biztos, hogy nem állt még.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Polgár Csőszhalmi Lelőhely adományozásának alkalmából rendezett eseményen Racki Pállal, az ELTE Régészettudományi Intézetének professzorával és dr. Virágos Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesével beszélgettem. Az imént vett birtokban a Nemzeti Múzeum, tulajdonképpen egy új régészeti parkot. Miért fontos és miért érdekes ez a Polgár Csőszhalmi Lelőhely?
Hát ez még nem park, mert annak a csírája, de egy nagyon-nagyon híres lelőhely. A délkelet-európai, közel-keleti lakódomboknak, az úgynevezett telleknek egy különleges típusa. A periférián helyezkedik el, ettől északra már nincsen több ilyen, és ebbe hatalmas munkát tettünk bele. 1989-től folyt a helyszínen az ELTE Régészettudományi Intézetének a tanásatása, és autópályafeltárás is. Ezt tette éppen lehetővé, hogy a lakódomb mellett a körülötte elhelyezkedő mindennapi faluszerű települést is föltárjunk, abból 80 házat. Ez egy fantasztikus lehetőség volt, és hát a világ megismerte ezt a lelőhelyet. Most éppen egy kiállításon van Chicagóban, előtte New Yorkban volt, és én azt gondolom, hogy tényleg felfigyelte erre a világ, és hogyha még azt is elmondom, hogy ez Krisztus előtt 5000 és 4500 között egy olyan 500 éves időtartamot képez le, ahol nincs írott forrás. Tehát ebből a 80 házból, a 124 sírból, a központi településen föltált nagyon speciális luxus cikkekből, idézőjelben luxus cikkekből, mint tengeri kagylóból készített karperec, vagy Krakó környékéről származó csokoládékova, kőkés. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy ez a lelőhely az akkori világban, a kőkori világban is a világ központja volt.
És ráadásul jókora nagy lelőhely, mekkora részét tárták föl?
A lelőhely 75,6 hektár, és ebből föltártunk úgy körülbelül 35 ezer négyzetmétert, tehát 3,5 hektárt. Tehát még mindig pici ahhoz képest, de a magyarországi régészet léptékével mérve ez egy fantasztikus reprezentatív képet ad erről a világról. ugye az emberek valószínűleg sokkal könnyebben megértik, hogy mi is ez a polgárcsőszhalom, hogyha Debrecen, illetve Nyíregyháza felé autóznak az autópályán, és Budapest irányából haladva kinéznek bal felé, akkor ott látják is ennek a lelőhelynek egy részét.
Hát igen, az egy másik park, amelyben mi megépítettünk, rekonstruáltunk egy őskori házat, amiről mi most beszélünk, ez maga a lelőhely. Ettől a parktól ez 1 kilométerre van, tehát most ez a lelőhely került, és ennek a tulajdonjoga, a későbbi élete került a Nemzeti Múzeumba, és ez nagyon fontos, mert ez ki volt téve korábban szántásnak ennek, annak, és ezért kellett ezt megvásárolni, és ezért lesz jó tulajdonosa a Nemzeti Múzeum, hitem szerint.
Ön vásárolta egyébként meg ezt a területet?
Igen. Rá voltam kényszerítve a rendszerváltás idején, már mi dolgoztunk ott, amikor ugye az egészet privatizálták, és akkor én ezt a központi részt, tehát azért, hogy a kutatást tudjam folytatni, kénytelen voltam megvenni. És ezért aztán most ugye kellő öregséggel, elmúltam 70 éves, én úgy gondoltam, most a jövőjéről kell gondoskodni, hát így került a Nemzeti Múzeumba.
Mit fog a Nemzeti Múzeum kezdeni vele?
Hát a Magyar Nemzeti Múzeum reméljük gondos gazdája lesz ennek a helyszínnek, és valóban az a cél és a törekvés, hogy ebből egy régészeti parkot alakítsunk ki a jövőben. Hozzátenném, nagyon-nagyon fontos és unikális ez a lépés, hiszen professzor úr olyan adományt tett a Magyar Nemzeti Múzeum számára, ami értékében is és jelentőségében is egyedülálló. Úgyhogy először is szeretném, hogyha fölkerülne hamarosan az adományozók falára, másrészt pedig követői lennének a jövőben, hiszen nagyon fontos lenne, hogy azok a régészeti lelőhelyek, amelyek európai szinten vagy világszinten is egyedülállónak számítanak, vagy kiemelkedő értéket képviselnek. Ezek lehetőleg hosszú távra is gondoskodjunk ezeknek a megőrzéséről és karbantartásáról. Egyrészt, hogyha bármiféle művelés, fejlesztés veszélyeztetné, akkor ezek a helyszínek biztonságban legyenek, másrészt pedig a tudományos kutathatóságuk és kutatásuk az megfelelő mederben tudjon folyni.
Hogyan látnak majd neki, hogy a Nemzeti Múzeum valóban jó gazdája legyen ennek a területnek? Először ásni fognak, vagy megpróbálnak kialakítani egy régészeti parkot?
Hát legelőször is létrehoztunk egy információs táblát a helyszínen, gyakorlatilag egy beton stélét, ami megfelelő rongálás és időjárás álló és biztos, és ezen angol és magyar nyelven már lehet olvasni a helyszínről illusztráltan is a történetét és a jelentőségét. A továbbiakban pedig én azt remélem, hogy vagy az ELTE-vel együttműködésben, de mindenképp az ELTE iránymutatásával és annak az előzményeknek a folytatásával, amit ők végeztek, ennek a helyszínnek a kutatása a továbbiakban is tud zajlani. Abban az esetben, hogyha újabb ásatási, régészeti, diagnosztikai technikák, technológiák alakulnak ki az innovációk révén, akkor mondjuk roncsolásmentesen további olyan információkat lehet nagy felületben kapni, amire eddig a mostani technikákkal nem volt lehetőség. Másrészt pedig kis léptékben, de folyamatosan tudjuk folytatni ugye a kutatásokat, és hát ezeknek az eredményei alapján pedig bemutató helyet, illetve kísérleti régészeti kutatásokat tudunk végezni a helyszínen. Talán azt azért fontos elmondani, hogy ha nagyon leegyszerűsítve és képletesen szeretném kifejezni magamat, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a magyar Stonehenge. Tehát nagyon sokan ismerik ugye ezt az angliai helyszínt, és mindenféle druida gyakorlattal is egyébben összefüggésbe hozzák. Nem ilyen látványos talán, de a jelentősége ebben a térségben az legalább akkora.
Ugye az Alföldön nyilván kevesebb volt a kő.
Egyrészt, másrészt pedig más kultúra, más nép kapcsolódik hozzá, és részben más korszak is, de mindentől függetlenül azért mondtam, hogy ilyen modellértékkel a közérthetőséget szolgálja, hogyha egy picit ahhoz hasonlítjuk, sőt, tulajdonképpen a tudományos történeti jelentősége talán még nagyobb is.
Mennyire ismerhető meg egyébként ezekből a maradványokból általában az őskornak a világa? És mennyire lehet elmesélni?
Hát ha valamiből, akkor ebből biztos, hogy el lehet mesélni, és maga a tudomány történet is szerintem nagyon izgalmas, hogy megértsük azt, hogy hogyan változik, és hogy mennyire nem stabil, végleges, hanem egy folyamatosan fejlődő dologról van szó, de hogy picit messzebbről indítsak, ezt mindenki saját bőrén meg tudja érezni, hogy ugyanolyan, mint az orvostudomány. Ha a középkori orvoslást nézzük, a mai értelembe véve legfeljebb kuruzslásnak nevezhetjük, holott annak idején mindenki erre tette föl az életét, és királyok fizették a legkiválóbb orvosokat. A régészettudomány is ilyen, van egy megismerési határ az adott korszakban, hogy az adott technikákkal, az adott ismereteinkkel mit tudunk értelmezni, és mihez férünk hozzá, és ez folyamatosan változik. Tehát nem véletlen az, hogy 20 évvel ezelőtt mindenki azt gondolta, hogy ez egy teltelepülés, olyan, mint amiket Kis-Ázsiában ásnak, vagy a Balkánon, hogy ez maga a település, ez a halom, ez a domb. Most pedig rá kellett jönni egy idő után a régészettudomány gyakorlóinak, hogy tulajdonképpen ez a szakrális tér a nagy-nagy körülvevő település hálózaton belül. Szerintem ennél jobban semmi nem fejezi ki azt, hogy változik és hogy fejlődik a tudomány, és ezt nem negatív fejleménynek kell venni, hogy hát nem tudnak ezek semmit, hanem majd várjuk ki, hogy majd 100 év múlva mi történik, hanem éppen azt kell ebben ünnepelni, hogy folyamatosan fejlődik, és mindig újra és újra tudjuk értelmezni a dolgainkat.
Ugye nyilvánvalóan nem lehet örökké várni arra, hogy majd még jobban meg tudják gyógyítani a beteget, hiszen a beteg akkor nagyon korán meghalna. Ön vissza fog térni ide egyébként ásni?
Nem, kollégám is, Virágos Gábor is ezt mondta, hogy egy új kutatási stílus, új emberek, új megközelítés, új tudomány lesz, és én pont ezt, ezzel a szimbolikus tettel azt akartam elérni, hogy én a magam részéről én továbbadom a stafétát, és egy újabb generáció új szempontjai alapján másképp fognak hozzányúlni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy fönntartsuk azt a fajta dialógust, ami a múlt és a jelen között van. Egy folyamatos anyagcsere van, és ahhoz mindig új emberek ellenek, és ez egy tényleg olyan, mint egy váltófutást, ezt tovább kell adni magát a lehetőséget, hogy más szempontból más emberek is hozzá tudjanak ehhez férni, és erre jó lehetőség lesz itt a Nemzeti Múzeumban.
De hogyha valaki évtizedeken keresztül folyamatosan feltárásokat folytat, akkor abba tudja hagyni? Van az a pont, amikor azt mondja, hogy én kiállok oldalra, vagy pedig hát azért elmennék, és legfeljebb picit segítek, besegítek, legalább lássam, hogy mit csináltok?
Most azt mondta, hogy feltárásokat folytat. Tehát, hogy a régészeti kutatás az ettől sokkal komplexebb. Tehát van maga az ásatás, és aztán vannak mindenféle roncsolásmentes vizsgálatok, amit szintén említett az előbb a kollégám. Hát sose gondoltuk volna, hogy a magnetométer, a lidár, lézer technológia, mi minden dolgot tud láthatóvá tenni, ami most nem látszik a Föld felszínén, és ezek megint újabb kérdéseket vetnek föl, megint egy csomó tudományos kérdés megjelenik a horizonton, és akkor esetleg majd újra meg lehet fogalmazni újabb típusú kutatásokat új módszerekkel.
Hamarosan folytatjuk a polgárcsőzhalmi lelőhelyről és a régészeti parkokról szóló beszélgetést.